eltett Refort Ágoston gyakorlóiskola, és azt szeretném kérdezni, hogy egy ilyen valószínűségi vagy valószínűtlenségi grafikont vagy függvényt, ezt mit vesz figyelembe, ez hogyan készül?
Tehát, hogyha megpróbálunk visszamenni, ugye először is itt mutatom azt, hogy többféle végállapot lehet, amit tanulmányozunk. Itt két Z keletkezik, itt két gamma keletkezik, tehát csatornánként kell figyelni, és utána a csatornáknak az eredményét kell összesíteni egy ábrába, ez az egyik része a válasznak. Itt vannak az egyes csatornák, amelyeket vizsgáltak. A másik dolog pedig az, hogy itt vannak a mérési adatok, ezek a keresztek. Erre lehet illeszteni egy elméleti görbét. Ugye ki lehet, tehát az elméleti görbe az azt jelenti, mint amikor kitaláltuk, hogy háromszög vagy kör van ott, ilyen gondolkodás révén lehet egy elméleti görbét illeszteni, és az elméleti görbét én leírhatom úgy, hogy feltételezem, hogy van részecske, meg feltételezem azt, hogy nincs részecske. Mármint ez az újfajta részecske, csak a szokásos standardmodell részecskék. Hogyha nincs részecske, akkor ugye egy vízszintes vonalat kapnék itt, és meg tudom nézni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy ezek a vonalak átfednek a itt folyó vízszintes vonallal. Ugyanúgy, mint ahogy itt mutattam, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a mért eredmények és a jósolt eredmények azok összeilleszthetők vagy sem. Világos, hogy akkor, amikor nagyon kiugrik ez a rezonancia, akkor a mért eredmények azok nagyon távol vannak a jósolt eredményektől, tehát a valószínűsége annak, hogy itt egy kicsit lassan tudok előre menni. De mindjárt meg lesz. Tehát a valószínűsége annak, hogy ezeket a csúcsot tartalmazó mért eredményeket a csúcs nélküli elméleti modellel leírjam, annak a valószínűsége nagyon kicsi. Ezt lehet számszerűen megfogalmazni. És ez az, aminek 10 a mínusz 7-ennél kisebbnek kell lennie. Azt hiszem, hogy erről az ábráról el lehet képzelni azt, hogy ezeket a mérési eredményeket egy vízszintes vonallal leírni igen valószínűtlen. Tehát ez megy bele. Segít a válasz?
Nem mondanám, hogy teljesen értettem, de igen.
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye említette, hogy az elektron ugye nagyon pici ugye helyen mozog ugye az atommag körül, hogy körülbelül mekkora sebessége van ott?
Az elektronnak az atommagban gyakorlatilag fénysebesség.
Onnan nem lehet nagyobb akkor. Tehát, hogy
a fénysebességnél nem lehet nagyobb soha, de gyakorlatilag fénysebesség ugye azon múlik, hogy mekkora az energiája. Azt szerint a képlet szerint, amit mutattam, M-szer C-négyzet, az M helyére 511 kiloelektronvolt per C-négyzetet kell írni, hogyha megszorozom C-négyzettel 511 kiloelektronvolt, és attól függően, hogy ennél mennyivel több a részecske energiája, attól függően ki lehet számolni, hogy a nevezőben mekkora a béta, ami a V per C.
De itt nagyobb is kijöhet a fénysebességnél, nem?
Nem, mert hogyha visszaemlékszünk rá, az volt, hogy négyzet gyakorlat 1 mínusz béta négyzet. A béta az a V per C, akkor nagyobb a fénysebességnél, hogyha a béta nagyobb, mint 1. És hogyha egyből nagyobb számot vonok le egynél, akkor negatív lesz a négyzet gyökér alatt, és az már nem lehet valódi, nem lehet fizikai. Tehát a fénysebességnél nagyobb sebességnek nincsen fizikai tartalma. A valóságban nem lehet.
Köszönöm szépen.
Második Rákóczi Ferenc Gimnázium Budapest. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy amikor a standard modellről beszélt, akkor meg volt említve három darab kölcsönhatás, ugye az elektromágneses, az erős és a gyenge kölcsönhatás, de a gravitációs kölcsönhatásról nem esett szó, hogy ez hogy stimmel bele a standard modellbe.
Hú, de nehéz kérdés. A gravitációs kölcsönhatás az ugye tömeggel rendelkező testek között van. Tanuljuk az iskolában, hogy m1/m2/r². Telarányos maga a gravitációs vonzó erő. És az M1 meg M2 az a két testnek a tömege. Na most az elemi részek világában nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy a tehetetlen tömegük meg a súlyos tömegük vajon ugyanaz-e? Mit értek ez alatt? A tehetetlen tömeg az, amit hogyha ütközéses kísérletet csinálok, akkor az ütközést megszabja, hogy milyen lesz. A tehetetlen tömeg az, ami szerepel a lendületben az mv. A súlyos tömeg az, ami a Newton törvényben, az m1/m2/r² szerepel. A nagyméretű testek esetén Eötvös Loránd megállapította, hogy ez a két mennyiség nagy pontossággal egyenlő egymással. Nagy pontosság, 10⁸-on nagy gazemberség volt, hogy Eötvös Loránd nem kapott Nobel-díjat, mert ez egy Nobel-díjas eredmény. Többször felterjesztették, de kimaradt belőle, talán mert rossz helyre született. A picin testeknél ennek igazolása nem lehetséges, csak úgy gondoljuk, hogy a kipicin testeknél is ugyanúgy működik, hogy a tehetetlen és a súlyos tömeg ugyanakkor egy. De nem tudjuk biztosan. Ha valaki ezt ki tudja mutatni, állítom, hogy Nobel-díjas eredmény. Na most a picin testeknél akkor az a baj, hogy ha feltételezem, hogy a tehetetlen és a súlyos tömeg ugyanaz, akkor gondolkozhatok úgy, hogy van közöttük tömegvonzás. De ha nem vagyok benne biztos, akkor nem vagyok abban sem biztos, hogy van közöttük tömegvonzás. De tegyük fel, hogy ugyanaz, és van közöttük tömegvonzás, akkor lehet használni a Newton képletet, és meg lehet becsülni, hogy mekkora az értéke, és kiderül, hogy az erőssége, tehát a proton és az elektron kötött rendszerében, ami a hidrogénatom, a proton és az elektron közötti tömegvonzási erő nagyon egyszerűen kiszámolható, 36 nagyságrenddel, 10⁶-onod része az elektromos vonzásnak. Tehát elhanyagolható nagyon sok szempontból. Ami nem jelenti azt, hogy az elméleti részecske fizikusok nem gondolnák azt, hogy érdemes lenne a gravitációt is megpróbálni bevonni a kölcsönhatások közé, és egységesen kezelni a négy kölcsönhatást, de mindeddig ez nem sikerült, és én hozzátenném a saját véleményem, hogy egyáltalán nem is biztos, hogy ennek sikerülnie kell, mert nem tudjuk, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg az ugyanaz kell, hogy legyen egy elektron esetében is.
Rendben, köszönöm szépen.
Meg szokták azt is kérdezni, hogy mi ennek a gyakorlati haszna, mi ennek a hatása a mindennapokra. És erre nagyon sokféle választ lehet adni. A legfontosabb válasz az, hogy ne firtassuk ezt a kérdést. Alapkutatásnál, vagy ahogy itt mondjuk felfedező kutatásnál, ez igazából nem egy olyan kérdés, amit fel kell tenni. A történelem meg fogja mutatni. Einstein 1915-ben írta föl az általános relativitás elméletét, jelentette meg közleményben, és 85 évvel később fontos lett a mindennapjainkban, mert a GPS berendezések, a hely meghatározó berendezések nem működnének Einstein relativitás elmélete nélkül. Tehát nem lehet megmondani az adott pillanatban, hogy mi ennek a haszna. Hagyni kell a kutatókat, hagy végezzék a dolgukat, hagy próbálják megismerni a világot, és örülni kell, hogyha valamit felfedeznek. A Higgs esetében, hogy lesz-e mindennapi haszna ennek a fizikai felfedezésnek, ebben a pillanatban megmondani nem lehet. De a haszon az mindig, vagy a hatása mindennapokra áttételes lehet. Állítom, hogy már jelenleg érzi mindenki a hatását a Higgs felfedezésnek. Tudnilik, ahogy itt már az elején is azt hiszem elhangzott, a világhálót a CERN-ben találták ki, és azért találták ki, mert sok ember együttműködésére van szükség ahhoz, hogy ezt a felfedezést meg lehessen tenni. A sok ember együttműködését megkönnyíti, sőt, elengedhetetlen hozzá a távmunka, a távkapcsolat úgy, hogy hozzáférjünk egymás adataihoz, és ezt tette lehetővé a világhálót. A CERN-be fejlesztették ki. Lehet, hogy lesz a mindennapokra hatása, az is lehet, hogy a tudományra lesz lényeges hatása, amit így közvetlenül a mindennapokban nem biztos, hogy látunk. Például ugye a Higgs, ahogy mondtam, egy olyan részecske, amilyet még korábban nem láttunk. Olyan ez, mint hogy ismerünk kétlábú élőlényeket, négylábú, magasabb rendű élőlényeket, tehát emlősöket, és mindaddig, amíg három lábút valaki nem lát, addig el se tudja képzelni, hogy milyen az a három lábú és mire jó. Ha egyszer látunk, akkor valaki ki fogja azt is találni, hogy mire jó a három lábú élőlény. Van-e még kérdése valakinek?
Érdégeti általános iskolában vagyok. Meg szeretném kérdezni, hogy...
Egy picit hangosabban lehet.
Meg szeretném kérdezni, hogy ha van Higgs, és megismerjük a Higgs-t úgy közelebbről és tulajdonságait, akkor van-e utána valamilyen élet? Az életen úgy gondoltam, hogy mivel fognak foglalkozni a mostani fiatalok a tudományban?
Aha. Tehát, a kérdés első felére hadd szögezzem le, hogy Higgs van. Amit itt bemutattam, az a Higgs részecske. Csak azt nem tudjuk, hogy az a standard modell Higgs részecske, vagy esetleg más fajta Higgs részecske. Olyan ez, mint hogy jön szembe velünk, messziről látjuk, hogy ott van, még az arcát nem ismerjük fel, nem látjuk, hogy szakállas vagy hosszú hajú, de látjuk, hogy ott van, tehát ez biztos, hogy Higgs részecske, mert köze van ahhoz a spontán szimmetria sértéshez, amit próbáltam érzékeltetni, de azt igazából csak matematika nyelvén lehet megfogalmazni. Tehát van Higgs, csak azt nem tudjuk, hogy milyen fajta, ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen fajta, közelebb kell menni, több adatot kell gyűjteni, látnunk kell, hogy tényleg szakállas vagy hosszú hajó, nő vagy férfi. Ha sikerül kideríteni a tulajdonságait, akkor el tudjuk dönteni, hogy ez a standard modell Higgs részecskéje, vagy nem a standard modellé. Ha nem a standard modellé, akkor a válasz roppant egyszerű, újra kell fogalmazni, ki kell bővíteni a standard modellt, meg kell találni, hogy minek a Higgs részecskéje ez. Ez a könnyebb része a dolognak. A nehezebb része a dolognak az, hogyha a standard modell Higgs részecskét találtuk meg, akkor reménykedni kell abban, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben, amíg az LHC működni fog és adatokat gyűjt, fog további részecskéket találni. Ha nem talál, akkor a helyzet nehézé válik, de minden esetre 15 évre mindenkinek garantálva van a munka. Ha nem talál, akkor a helyzet nehézé válik, tudnillik, a standard modellben láttuk, hogy a modell jól leírja a valóságot, ha a Higgs-et megtaláljuk hozzá, akkor akár elmélet szintjére lehet emelni. De ugyanakkor azt is tudjuk elméleti megfontolásokból, hogy bizonyos értelemben beteg. Elméleti értelemben nem teljesen, nincs minden rendben vele. Kell, hogy legyen valami mélyebb elmélet is, csak hogy az micsoda, azt nem tudjuk, ahhoz feltétlenül szükség van további kísérleti adatra, valami útmutatásra a természettől, hogy tudjuk, hogy milyen irányba kell elmozdulni. Úgyhogy 15 év munka biztos, hogy van, és én azt szoktam mondani, hogy fél évnél előbbre ne tervezzünk, mert ki tudja, mi lesz. Van még kérdés?
Ráth André Arany János Gimnázium, hogy már hallottam, már meg volt említve, hogy nem lehet semmi gyorsabb, mint a fénysebessége vákuumban, viszont elvileg nem lehet kommunikálni, ha a két atom össze van kötve, vagy két részecske össze van kötve, akkor nem lehet elvileg gyorsabban kommunikálni, mint a fény.
Nem. Már itt az összefonódásra gondol?
Igen.
Tehát ugye van egy olyan kvantummechanikai jelenség, amelyet összefonódásnak nevezünk, amiről itt nem beszéltem, de ami tulajdonképpen valamilyen értelemben kapcsolódik ahhoz a kétréses kísérlethez, amit itt mutattam. Ugye arról van szó, hogy lehet például két fotont úgy preparálni, hogy az egyik elmegy egyik irányba, a másik elmegy másik irányba, és ennek a két fotonnak az állapota egy egységes állapot. És hogyha meg tudom mondani például az egyik fotonnak a polarizáltságát, amit most itt vagy tanult valaki, vagy sem, hogy milyen méréssel meghatározom, hogy ennek a fotonnak milyen a polarizáltsága, akkor abban a pillanatban meg tudom, hogy milyen a másiknak a polarizáltsága. Tehát látszólag azonnal meg tudom mondani egy itteni méréssel, hogy itt mi az állapot. Látszólag fénysebességnél gyorsabb kommunikációt lehet végrehajtani. A probléma csak az, hogy ezzel nem lehet információt közölni. Mert nem tudom előre megmondani, hogy mit fogok itt mérni. Ez teljesen véletlenszerű, és hogyha nem tudom itt megmondani, hogy mit mértem, akármit mértem, én hiába tudom megmondani, hogy ott mi lesz, az, aki ott van, azzal én ezt nem tudom azonnal közölni, úgyhogy információt ezzel az összefonódással közölni nem lehet. Ezt Bécsben, ezt a kísérletet végzik, próbálkoznak azzal, hogy gyorsabb információ közlést csináljanak, már több évtizede, de mindeddig nem sikerült nekik. Úgyhogy pillanatnyilag legjobb tudomásunk szerint, kísérleti tapasztalatok alapján nem lehet gyorsabban ismeretet, üzenetet küldeni a fénysebességnél. Úgy tűnik, hogy több kérdés nincsen, ami egyébként jó is, mert pontosan eddigre gondoltuk a befejezést, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Őszintén köszönöm Trócsányi Zoltán akadémikus úrnak ezt a csodálatos előadást, és remélem, hogy egy kicsit értettek belőle, kicsit mindenki, mindent talán nem mindenki, de arra, ahogy a tudomány közvetíteni tudja azt a bonyolultságot, amilyen a természet, mindig kell, hogy eszükbe jusson, és mindig kell, hogy gondoljanak, hogy abból indulunk ki, ami a mindennapi gondolkodás számára felfogható. Nem fognak mindenre emlékezni, de a meggyespítés csirkére biztos, a mexikói kalapra biztos. Ezek azok a fogóckodók a gondolkodásban, amitől el lehet jutni az absztrakt gondolkodásig. Ezt minél többet gyakorolják, annál inkább alkalmasak lesznek arra, hogy az absztrakt világot megértsék, mert amit nem látunk, azt úgy lehet megközelíteni, ahogy a fizikusok teszik. Ahogy a fizikusok teszik, hogy megismerjék a világot, hogy a fizikusok felfedezései segítik a többi tudományterületet. Ma a fizika felismeréseit használjuk a biológiában és nagyon sok más területen, például az agykutatásban. Az agykutatásban, ahol az UNESCO nemzetközi évében Szent Ágotai János születésének 100. évfordulójára emlékeztünk az idén. Szent Ágotai Jánostól vettük azt a mottót, amely a Magyar Tudomány ünnepének, amelynek a kiemelt témája a felfedező tudomány, mi is lehetne jobb ehhez, mint a fizika, amely így szól. Egy modern felfedezés azért felfedezés, mert ellentétben áll az összes közismert tudással. És ma láthatták, hogy nem csak a közismert tudással áll ellentétben, hanem bizonyítani tudja azt, amit egy valaki vagy néhány valaki megsejtett, hogy kell lennie valaminek, ami érthetőbbé, megmagyarázhatóbbá teszi mindazokat a jelenségeket, amelyekkel a természetben találkozunk. A felfedező tudománytól mindig megkérdezik, hogy mire jó a felfedező kutatástól. Miért szórakozik annyi kutató a laboratóriumokban, kérdezik. Szent Györgyi Albert erre egyszer azt mondta, azért, mert a kutató a legönzőbb ember. Kizárólag azzal foglalkozik, amiben örömét leli, ez pedig a kutatás, és így fedezi fel a világot. De az is lehet, amit minden nap megkérdeznek tőlünk, hogy mire lesz ez jó, mi a haszna. Feredé neve bizonyára sokat mond önöknek, vagy sokaknak mond valamit. A kémia területén végzett vizsgálatainál az anekdóta szerint az akkori uralkodó megkérdezte, hogy ez mire jó. Feredé erre azt mondta, hogy nem tudom, de egyszer majd biztosan meg lehet adóztatni. Így történik ez, akkor nagyon sok felfedezéssel, amikor majd bekerül a gyakorlatba, a technológiai fejlesztésbe, ott lesz a kütyükön, amin SMS-eznek, ott lesz a világhálóban, ott lesz a mindennapokban, hogy ott működik, de nem látjuk. Nagyon örülök, hogy itt voltak ma este velünk, és vigyék hírét annak a mindennapjainkban, hogy a tudomány fontos, hogy a kutatás fontos akkor is, ha sokukból nem lesz kutató, nem lehet mindenki kutató, de a természettudomány meg fogja határozni az életüket, ha tanárok lesznek, ha mérnökök lesznek, akár ha fodrászok lesznek, ahol naponta használják azt, ami egyszer csak a kutató kedvére szóló foglalatosság volt. További szép estét kívánok mindenkinek, és kérem, hogy kövessék mindazt, ami a Magyar Tudományos Akadémián történik. A programjainkról nagyon sok információt láthatnak az mta.hu honlapon, és nagyon sok olyan információt, az előadásoknak majd a felvételét is, amely már az önök digitális generációs világában egy könnyebben emészthető, sokszor megnézhető világ, és amelyre építik a mindennapjaikat. Éljenek vele okosan. Köszönöm, hogy itt voltak. Minden jót, viszontlátásra. Köszönöm szépen.